Hölgyeim és uraim, október 6-án egy különleges koncert lesz a Pesti Vigadóban. Bátori Éva és Berecz Mihály ad Bartók darabokból hangversenyt, méghozzá egy ingyenes hangversenyt, és itt is van a vonalban Berecz Mihály. Szia, Misi!
Szervusz, András!
Mesélj nekünk, kérlek, egy kicsit a programról. Egyrészt hogyan kerültetek ti össze Évával, hiszen azt nem mondhatni, hogy egy korosztály vagytok, de bizonyára léptetek már föl korábban is.
Bátori Évivel eddig csak egy koncertünk volt, és az is közönség nélkül a rádióban, hiszen akkor még éppen a COVID-járvány kellős közepében voltunk. Én ezt többször hallottam meg gyerekként az operába, és aztán véletlenül találkoztunk Makón, ő makói, és engem meghívott oda a művészetek katedrájára, hogy kurzust tartsak. Az volt nekem életem első mesterkurzusa. És ott
már mint amit te tartottál, mert gondolom résztvevőként már több.
Igen. Ez igaz, amit én tartottam. És akkor döntöttük el, hogy milyen jól együtt muzsikálni, és pont egyébként ez a két Bartók ciklus merült föl, amit a októberi koncerten is elő fogunk adni, amik nagyon ritkán hallható a koncertterembe. Egyrészt sajnos már dalestekre is kevesebb lehetőség van, valahogy hát nem is az, hogy nem népszerű, csak valahogy ezek régebben kisebb termekben szólaltak meg ezek a művek. A szövegérthetőség nagyon fontos, és úgy valahogy kiment a divatból sajnos.
De Misi, bocs, ezzel azt is mondod, hogy a kamara előadások, vagy ez a kamara műfaj?
Nem, a kamara szerintem továbbra is népszerű. Elsősorban a dalok, tehát ének és zongora.
Aha.
Ez régebben, akár a háború előtt, ez egy rendkívül népszerű műfaj volt. Ez nem csak Magyarországon, szerintem máshol is Európában ennek a népszerűsége csökkent. Talán, tehát például, hogyha elképzelünk egy Schubert dalestet, akkor ahhoz már fordítás is kell, ez már nehezebb is megszervezni, illetve hát most itt Magyarországon a Zeneakadémia nagy tervében már nem igazán jó egy dalest, a kis teremben sokkal jobban megfelelő.
Hát nyilván, meg azt ne felejtsük el, hogy a technológia, szóval hiába, hát ma már ahhoz, hogy egy dalt meghallgassak, nem kell egy élő zongorista és egy énekesnő.
Igen, hát azért a különbség az más.
Jó, nyilván, persze.
Hallgatni, főleg egy énekhangon, de igen, lehet, ez is benne van.
Na, szóval, hogy erre a Bartók ciklusra esett a választásotok, azt mondtad, hogy azért is, mert ritkábban hallható. Milyen szempontok voltak még? Valamiért ez nyilván közel áll hozzátok.
Hát számomra mindenképp én a Művészeti Akadémia ösztöndíjának köszönhetően Bartók Béla összezongoraművét szólaltottam meg a Bartók Rádióban, illetve három zongora versenyt is eljátszottam nem olyan rég, és a kamaraművekre is, illetve dalokra is szeretnék fókuszálni, és hát Évi egyébként ő többször adta elő ezeket a műveket, kívül a Falun című ciklust, amit velem játszott először, úgyhogy ő ezekben a dalokban nagyon otthon is van, és hát én ragaszkodtam hozzá, hogy mindenképp ezek szólaljanak meg.
De ez a Falun, ez egy érdekes ciklus, ugye ezt úgy hívják, hogy programzene. Nem tudom, ez tulajdonképpen mit jelent az, hogy programzene? Gyakorta halljuk, de én nem tudnám pontosan definiálni.
Hát a programzene az inkább olyan, amikor valami történetet, valami, főleg ez a romantikában indult el, amikor vagy egy jelenetet ábrázolunk zenében, vagy egy...
Egy jó programról szól a dal, értem én, oké.
Igen, Mozartnál ilyen nem volt, ott szonáták voltak, zongora versenyek, ritkán volt olyan, hogy valaminek, ne például a Beethoven Holdfény szonáta, az se Beethoven nevette, hogy Holdfényről, szóval az később ráragadt. A Falun az ilyen szempontból azért nem teljesen programzene.
Aha.
Nem, a programzene az nem énekezzene, tehát hogyha már van valami szöveg, akkor az nem nevezzük programzenének, mert annak úgyis van programja. A Falun az népdaloknak, öt szlovák népdalnak a földolgozása. Bartók azt a címet adta neki, hogy Falun. De ezeknek mind megvan a maga az első tétel, a szénagyűjtéskor, akkor a mennyasszonynál, mennyegző, a bölcsőda, a legénytánc, szóval ezeknek meg a maguk kis történetet tulajdonképpen, és ez magyarul és a szlovákul is remekül működnek, de eredetileg ezek Tóth népdalok.
Mi az esnek a dramaturgiai folyamata?
Hát őszintén ez a sorrendet még nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy milyen művek foglak megszólalni. Nem könnyű Bartokokat így egymás után előadni, úgyhogy ezzel még nekünk is kell gondolkozni, amit azt is figyelembe kell venni, hogy ezek rendkívül nehezen énekelhető művek, hogy Évinek a hogy kényelmes egész egyszerűen.
Az egymás utániság.
Igen.
Te, és mondtad, nehezen énekelhetőek, de mennyire nehezen zongorázhatóak?
Nagyon. Aha. Rendkívül nehezen. Főleg az Opus 16-os adidalok, tehát ott nagyon sok nehéz zongorázni valóban, de egyébként a Falumban is. Nyilván ezek miniatűrökről van szó, rövid tételekről, de hogyha ezeket kinagyítjuk, ezekben vannak ugyanolyan nehéz technikai feladványok is, mint bármelyik, vagy akár a második zongora versenyben is. Úgyhogy ez ugyanúgy nagy kihívást jelent számomra, mint az első vagy a második zongora verseny, vagy valamelyik nehezebb szólómű.
Az adidalok azért is érdekes, mert Adi kevéssé ismert verseit dolgozta föl Bartók Béla.
Igen, ezek Adinak korábbi versei, hát rendkívül sötét hangulatú vers egyébként mind az öt. És ez a számomra azért érdekes, mert ez a stílus a Bartóknak, egyébként itt a második bécsi iskolának a stílusa és hallatszik, rendkívül modern zene Bartók, ennél modernebb zenét talán nem is írt, és ez kihat más művekre is, például a három etűt, amit szintén el fog játszani, és én ezek után, miután megismertem ezeket a dalokat, a három etűdön is hallom ezeknek a verseknek, ennek a költészetnek a hatása.
Elképesztő, hát nézd, a dalok komorsága az egy kicsit talán rárímel a dátumra, illetve az évfordulóra elvégre, hát október 6-a az mégiscsak az aradi vértanúk napja. Azon gondolkoztam, hogyha tovább gondolod akárcsak az ösztöndíjas programodat, az tart még egyébként, vagy már befejezted?
Az most zárult le, még két koncert az nem férhet a pandémia miatt, én is picit kicsúsztam az időből, hivatalosan már lezárult, de még lesz folytatása, sőt, az egész sorozatot meg szeretném ismételni majd, de nem hivatalosan, még nem.
Világos, igen, ezt is akartam kérdezni, hogy az egy dolog, hogy az embernek egy periódus, illetve egy ösztöndíj az lezárul az életébe, illetve befejeződik, de hát nyilván azok a motivációk, amik hajtották őt, azok továbbra is működnek, és nyilván ennek van egy kifutása, a periódus lezárulta után is, de akkor ezek szerint megismétled a koncerteket. Mik a további terveid? Van-e, ami még ebbe a hullámba belefér, hogy úgy mondjam, hogy ezen a szinten motivál, vagy aztán egész másfelé fogsz keresgélni?
Hát ez jó kérdés. Az biztos, hogy Bartók életművével én tulajdonképpen ameddig lehet szeretnék foglalkozni, az ember mindig előveszi, félreteszi, tehát ez tényleg tulajdonképpen csak a kezdete egy utazásnak, és aztán aztán jó lenne ezeket valamilyen formában megörökíteni, akár egy CD formájában, bármennyire is valamilyen szinten óckodom tőle, hiszen ez tényleg olyan darabokon, amiket már 10 éve játszom, tapasztalom, hogy azért mindig máshogy látja az ember, ahogy visszatér ezekhez a darabokhoz, és ezért nehéz ezeket megörökíteni.
Várjál, akkor én azt hittem egy pillanatra, hogy a CD formátumtól óckodsz.
Hát úgy is lehet mondani.
De hogy effektíve itt CD formátumról is van szó, vagy mindegy, hanem a rögzítésről beszélünk?
Hát a rögzítésről igen, de egyébként felmerült a CD, de hát azon merült tulajdonképpen teljesen mindegy, nyilván, hogy most már kevesen hallgatnak CD-t egyébként, de maga a felvétel.
Lassan többen hallgatnak vinilt vagy bakelitet, nem? Mert arra azt mondják, hogy hát azon élvezhető igazán a minőség.
Az biztos. Hát őszintén szóval olyan ismeretű muzikot használok.
Aha, de azért igen, szép lenne, hiszen klasszikus zenei vinil kiadványok is vannak, nem csak a poprock és rapperek szeretik nagyon ezt a formátumot, nyilván azért is, mert ennek van egy fantasztikus grafikai megjelenése. Neked ezen túl egyébként vannak ilyen nagy álmaid, vágyaid? Gondolok itt arra, hogy akár valahol fellépni egy bizonyos helyen, vagy akár valakivel együtt muzsikálni. Ezek lehetnek teljesen irreálisak is, de kíváncsi lennék, hogy
hát,
mit gondolsz.
Jelenleg nincsenek. Én annak örülök, ami most a naptáramban van, azokra készülök. Inkább művek vannak, amik a kívánságlistámon vannak, bakacslistámon vannak. Persze vannak számomra kedves termek, ahol örömmel játszanék. Nekem sokkal fontosabb a zene az, amit játszanék. Ha mindenképpen meg kéne egy termet nevezni, melyik lenne az? londoni diák éveim alatt és sokat jártam a Wigmore Hallba koncertekre, ott nagyon szerettem, nekem az akusztika, az a hangulat az nagyon kedves volt, hát ha egyszer megadatodik, hogy ott játszak.
Biztos vagyok benne. Na és mik azok a művek, amik a bakancslistáron vannak, ha nem titok?
Nem titok, jelenleg Beethoven diabelli variációit tanulom, ami azért érdekes, mert most már egy 3 éves utazásám mögöttem Bachnak a Goldberg variációival, amiből természetesen a következő lépés az a diabelli variációk, ami ugye a Goldberg variációk az 1740 körül, a diabelli variációk az pedig 80 évvel később következett, de rengeteg rokonság, rengeteg közös vonás mutatkozik meg a két műben, és ugyanakkor rengeteg különbség is, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy, nagy kaland lesz számomra. Azt nem tudom, hogy mikor, mert ez egy olyan nagy mű, hogy tanulom, aztán úgy érzem, hogy most belefogok, hogy közönség előtt is megmutassam, akkor ráveszem magam, de egyenre meg nem tartok ott.
Te Misi, és hogy tanulod? Mert nyilvánvaló, hogy te egy profi, fantasztikus musikus vagy, tehát nyilván te nem úgy tanulsz, ahogy mondjuk valaki zenét tanult, hogy silabizálja a kottát, és megpróbálja lejátszani, ami ott van. Nyilván, hogy ez neked behunyt szemmel is megy. Van ebbe segítséged? Vagy akár nézel-e, vagy hallgatsz-e másokat, korábbi videókat, konzultálsz-e valakivel erről? Hogy működik ez?
Szoktam, nekem számomra fontos az, hogy meghallgassak sok felvétel, de ebben az esetben a diabeli variációkkal például nem. Tehát én nagyon régen hallottam ebből a felvételt, és valahogy hogy most annyira talán nem is kívánkozik, és fontos a kottának a silabizálás, és szerintem az, hogy anélkül, hogy a zongoránál ülnék és nyomkodnám mindig a billentyűket, csak gyönyörködni abban, amit Beethoven oda leírt, és gondolkoznia az a mindenféle kis beíráson, anélkül, hogy az ujjaimat mozgatnám.
Tehát ülsz a villamoson és olvasod például?
Akár, igen. Aha. Mondhatom villamoson, repülőn, és az nagyon sokat számít. És ugyanakkor meg a repetitív gyakorlás, az mindig beválik. Lassan, sokszor kiemelve egy rész. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyon bevált munkamódszer.
Figyelj, ez az legáltalánosabb riporteri kérdés, de mégis megkérdezem, ez a mennyi gyakorolsz egy nap? Hát nyilván sokkal többet gyakorolsz, hogyha koncertre készülsz, és sokkal kevesebbet, hogyha nyaralsz, vagy bármi más, de körülbelül mi kell ahhoz neked, hogy mondjuk hány óra felkészülés ahhoz, hogy biztonsággal leülj közönség elé?
Hát nekem 4-5 óra, tehát annál többet nem szoktam.
Per nap?
Igen.
Igen, igen, igen.
Igen, egy héten kevés lenne, bár olyan is van egyébként, tehát van olyan nyáron, hogy napi 1 órát gyakorlok, és az is jó. Hát mindig attól függ, hogy mennyi a munka, de hát 6 óra még talán, ha arról van szó, de annál többet már nem igazán lát az izmok miatt se, idegek miatt se, meg a koncentráció miatt se.
Ez fizikailag mennyire megterhelő? Most gondolok arra, hogy például múltkor beszélgettem egy jazzdobossal erről, akik ugye hát nem olyanok, mint a rockzenészek, tehát nem tiszta erőből püfölnek, hanem nagyon finoman, és valahogy ő elmondta, hogy azért ez komoly fizikai munka, hát hogyha egy zongoristának nézem az ujjait, hát az se lehet semmi.
Igen, hát azért bányászathoz nem hasonlítanám, de biztos, hogy van fizikai megterhelés is, de oda kell rá figyelni, a lazaság, természetesség, oldottság az nagyon sokat számít, tehát hogyha az ember megfelelő technikával használja, akkor bármennyit lehet bárhogy játszani.
Uh-huh. És akkor neked vigyázni is kell a kezedre, ahogy szokták mondani.
Én nem vigyázok, mert hogyha nagyon vigyáznék, akkor lenne valami baj. Inkább én ugyanúgy megemelem a bőröndöt, vagy ugyanúgy kinyitom a kólás üveget, valaki azt csinálja. Én nem vagyok ilyen.
Na jó, hát sok sikert, vagy sok szerencsét ehhez. Isten tartsa meg jó szokásodat. És akkor visszatérve a lényegre, tehát október 6-án Báthori Évával fogtok Bartókot játszani, illetve hogy te fogod játszani, és Éva fog énekelni. Egyébként tervezitek, hogyha ez jól sikerül, és nyilván miért ne sikerülni jól, akkor a továbbiakban is lesz közös fellépésetek?
Nagyon örülnénk neki, hogyha ez nem csak Budapesten szólalna meg, hanem hogy a vidéki közönség is megismerni ezeket a dalokat, úgyhogy mindenképp tervezzük, mert csak meg kéne szervezni.
Na jó, hát akkor impresszáriók, menedzserek, figyelem, egy ilyen klassz koncertet le lehetne szervezni, tehát október 6-a, este 7:30-kor a Pesti Vigadó a helyszín, és a koncert ingyenes, ez fontos elmondani, viszont regisztrálni kell méghozzá a Vigadónak az oldalán, a www.vigadó.hu-n. Misi, azt hiszem, hogy mindent elmondtunk, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, és jó. Tényleg hajrá!
Köszönöm szépen, szervusz!